frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imában azt kérjük Istentől, amire szükségünk van. Ám érezzük, hogy más kérdések is felmerülnek. Ezek az ő kérdései, amelyek a jóra hívnak és mélyebb szeretethez vezetnek el. Isten párbeszédbe lép velünk, segít, hogy érettebbé váljunk a valóban fontos dolgokban, az életadásban, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Magyarország nem maradhat ki a technológiai fősodorból. Arra van szükség, hogy Magyarországon gyártsák a jövő autóját, itt készítsék a zöld energia csúcs technológiáit, itt legyen a legtöbb digitalizált okmány, és itt legyen a legkiterjedtebb a digitális ügyintézés egész Európában. Jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában. Hangsúlyozta, a gazdasági semlegesség csak akkor áll meg a lábán, ha Magyarország nem marad ki a technológiai fősodorból. Magyarországnak nemzeti konzervatív kormánya van, de nem szabad idegenkedni a modernségtől, mert a modern technológia nélkül nincs versenyképesség, jelentette ki Orbán Viktor. A nyugat olyan választ adott a világgazdaság átalakulására, amely hatalmi blokkok kialakulásához vezet, ez pedig visszatérés a hidegháború logikájához. Erről szintén Orbán Viktor miniszterelnök beszélt Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A kormányfő a nemrég kiadott Draghi jelentésre is hivatkozva kiemelte. Az Európai Unió versenyképessége olyan ütemben romlik, amit a magyar gazdaság nem bír ki. Nincs kétségünk afelől, hogy a világgazdaság súlypontja megváltozott az elmúlt években, figyelmeztetett. Nyilvánvaló, hogy a dinamika Ázsiában van, és ott van a legtöbb pénz, a legnagyobb bankok, vállalatok, egyetemek, a legtöbb innováció és szabadalom, közölte. A készségekért felelős intézményeknek alkalmazkodniuk kell a megváltozott gazdasági és munkaerőpiaci környezethez, hangsúlyozta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Készségek Európai Éve kapcsán rendezett kétnapos konferencián Budapesten. Latorcai Csaba ismertetése szerint a 2024-es évet az Európai Bizottság a Készségek Európai Éveként határozta meg. Ez a tematika több szálon kötődik az Európai Unió általános céljaihoz, versenyképességének növeléséhez, valamint a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz egyaránt, hangsúlyozta a parlamenti államtitkár. Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára szerint a Készségek Európai Éve célja, hogy növelje a munkaerőpiac alkalmazkodó képességét, fejlessze a munkavállalók készségeit, valamint elősegítse a zöld és digitális átállást. Ezek a törekvések a magyar kormányzat és az oktatási rendszer számára is elsődleges fontossággal bírnak, hangsúlyozta az államtitkár. A vagyonbiztosítás érdekében az árhullám levonulása után is folyamatos marad a rendőri jelenlét a fővárosban, közölte sajtótájékoztatóján a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma beszámolója szerint az intézkedésre azért van szükség, mert az árvíz sújtotta területeken még tart a takarítás, illetve a visszaköltözés. A rendőrök a még lezárt és a már megnyitott területeken is megerősített létszámmal lesznek jelen a harmadik kerületben, a Pünköstfürdő utca, Királyok útja, Nánási út, Pók utca, valamint a római part által határolt területen, tette hozzá. Az alezredes kiemelte, a partszakasz folyamatos nyitását követően a visszaköltözés alatt is minden segítséget megadnak az ott lakóknak. A Magyar Honvédség elsődleges feladata hazánk fegyveres védelme. Katonáink azonban a vármegyei kéréseknek megfelelően segítséget nyújtottak a Duna és a Lajta mentén az árvízi veszélyhelyzet kezelésében is, hiszen a magyar katonákra minden körülmények között így árvíz idején is lehet számítani, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az árvízi védekezés a gyakorlatban mutatta meg, mit jelent a szeretem, megvédem motto. Végül az időjárásról. Késő estére megszűnik a csapadék, a legtöbb helyen átmenetileg kiderül az ég, majd nyugat felől fátyol felhőzet vonul fel. Az éjszaka második felétől az Észak-Dunántúlon egyre több felé megerősödik a délnyugati déli szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős helyeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között várható. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Sinkovics Andrea a hírszerkesztő, Bartók Beáta a zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas időtöltést kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. Elsőként Szabó Magda Fürelis című regényének 22. részét hallgathatják meg. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban a 15. századi nők életébe kaphatnak betekintést dr. Kristóf Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézete igazgatójának segítségével. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján a Magyar Dráma Napja alkalmából beszélget Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján előbb dr. Csukai András agysebész a megtéréséről tesz tanúságot, majd Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik jelöltjével beszélget Pap Ildikó. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben a patikák névadásáról készült beszélgetésünk hangzik el elsőként, majd beszámolunk a miskolci levéltár költözéséről. Végül megtudhatjuk, hogy melyik termelő viselheti egy éven át a Sárospatakvárosból a címet. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelis című regényének 22. részét hallják, melyet Bánsági Ildikó olvas fel.
Lefolyt az első óra, ahogy kicsengettek, ügettem a testületibe. A tanári karból csak a folyosó ügyeletesek hiányoztak. Ott volt mindenki, aki számított. Kibédi, Korondi, François, Adél és bálványom Ágoston. Végre elvben, testben is érinthető első, valóban reális szerelme. Fehér az ősvezetőre nézett, aki arcán szokatlan erejű indulattal jelezte, ha megtehetné, kiugrana az ablakon. Fehér tanárnő engem marasztalt el, amiatt, hogy tavaly a tanév alatt összesen 3 foglalkozáson vettél részt, azok vége előtt is hazamentél, indult a szöveg. Nem éreztem veszélyt, mert így volt. De hát miért ne lett volna így? Szabó nem szereti a hazáját, szólalt meg végre Fejér tanárnő. Aki a hazáját szereti, nem szögdös el őrsi foglalkozásról, és teljesíti, amit az őrsvezető rendel. Főleg nem kíván kilépni a csapatból. Én csak bámultam rá. Eleinte némán, de amit az imént mondott, amúgy is abszolút csendet eredményezett a tanári szobában. Itt azonnal korrigálnom kell valami nyilvánvaló félreértést. Mi köze a hazaszeretetnek ahhoz, hogy nem jártam el rendesen a foglalkozásokra? Kérdeztem nyugodtan, a legtisztább lelkiismerettel, és belenéztem Fejér tanárnő szemébe. Mi köze annak, ami egy foglalkozáson folyik ahhoz, ami velünk történt? Én szerettem a hazámat. Mindig szerettem. Egész kicsi korom azzal telt, hogy azon gondolkoztam, hogyan tegye a világ jóvá, amit vétett. Hazudik, mondta az őrsvezető. Nincs nemzettudata. Nem tetszettek válaszolni, mondtam, mintha a szüleimhez beszélnék. Mi köze a hazaszeretetemnek ahhoz, hogy nem vagyok cserkésznek való? Mindig szédülök kivonuláson, szorít a burkalap. Énekelni nem tudok, nem is szeretek. Ami meg a foglalkozáson történik, nem az, ami érdekelne. Én azt se tudtam, hogy a mozgalom azonos a hazaszeretettel. Azt hittem sport meg alapfokú háziasszonyképzés. Fehér elnevette magát. Gonosz nevetés volt. Az őrsvezető látványosan összecsapta a kezét. Milánó odalépett hozzánk, először a nagylányra villámlott, aztán rám. Maga a tanítónő képzőshöz, akik közül az őrsvezetőket verbúválták, nem volt Milánónak köze, azokat nem tegezhette, azoknak saját igazgatónőjük volt. Maga feltárta a növendék előtt, mi a foglalkozások és a mozgalom célja? A nagylány hallgatott egy kicsit, aztán azt felelte. Amennyire a rendelkezések megengedték. Ezt megint nem értettem. Csak mikor apám otthon megmagyarázta. Akkor már felfogtam, ahogy senkinek, a nagylánynak sem volt szabad mindenről beszámolnia, amit a cserkész mozgalom a testedzésen és a harmonikus lélek kialakításán túl az akkori Magyarországon jelentett. Cilinek hallgatást parancsoltak Pesten. Apám utóbb kiderült, fel se tételezte, hogy nem kaptunk korunkhoz illő eligazítást, mikor a gimnázium első osztályában Móré mindenkivel közölte, holnaptól hozza be a tagsági díjat, és szerezze meg a felszerelést. Mi vagyunk az Ildikó királyasszony csapat, számunk 79-es. Más vallásúak ne hozzanak pénzt, és ne is készüljenek, a bejelentés nem rájuk vonatkozik. A tanári szobában mindenki bennünket figyelt. Az már kiderült, hogy engem minden előzetes felvilágosítás nélkül mozgósítottak olyan munkára, ami valóban nem volt nekem való, hisz évek óta felmentettek kézi munkából, énekhangom nem volt, kutra a nehéz torna gyakorlatoktól is eltiltott, szabálytalan születésem, szabálytalan háborús körülményei nyomot hagytak a fizikumomon, de éreztem, itt nem egészségről van szó, hanem valami másról, amit azonnal tisztázni kell. Anyám mindig azt mondta, ne vidd át a rosszat a másik napra, mert megmérgezi. Én mindig meg akartam segíteni a hazát, amióta élek. Mondtam még mindig nyugodtan, de a magam módján. Én a cserkészeknek is segítek, ha azt tetszenek mondani, nem csak varroda, tornaegylet és néptánc, hanem nemzeti ügy. Én szívesen átírom a lánycserkész himnuszt, ha azzal segítek. Azt a himnuszt nem lehet énekelni olyan komolytalan. Ezra halálhírének vétele után Lavinia Mannon színpadi utasítás szerint maszká merevülő arca egy revűsztár mosolygó derűjét sugározta ahhoz a felháborodáshoz képest, ahogy Fejér Margit rám nézett. Krisztus a halászlével nem volt elég. A kalapos Isten sem volt elég. Most a mozgalom és a himnusz van soron. Akkor már nem fékezte a hangját, úgy kiabált, hogy megrezgett az ablak. Mi bajod van azzal a himnusszal? Még mindig azt hittem, valamit nem lát világosan. Talán a francia forradalom áldozatai érezhették azt, hogy mire végig elemeznék, mi vár rájuk, már nincs is nyakukon a fejük. A fiúké szép, de a lánycserkész himnusz énekelhetetlen, mondtam a szakértő biztonságával. Egy szó sincs benne arról, hogy Magyarországot körbenyírták. A szöveg azt közli, dallal megyünk szép, virágos rétre, ahol vár a játék, és lepkék vannak meg patakcseveg. Mindezt élvezzük, aztán munkához látunk, de a himnusz nem jelzi, miféle munka ez, aminek mindenki örül. Ha a munka az, hogy segítsünk másokon és tűrünk mindent, nem szerencsés utasítás, mert nem szabad mindent eltűrnünk, a gonosz ellen harcolni kell. Ez a zárásban sincsen. Ott is csak annyi áll, hogy szeressük egymást, és legyen anyánk, meg a haza is büszke ránk, és tiszteljen az egész világ. Hol van ebben valami olyan, ami következtében én tudom, mit tegyek, hogy visszakapjuk a régi Magyarországot? A tanáriban olyan csend lett, amilyenre nem volt példa iskolai életemben. Korondi összepréselte az ajkát, Ágoston hátat fordított, hogy ne lássák a tekintetét. François száján kiszaladt, mais elle a raison la petite, n'est-ce pas? Elle a raison, j'en suis sûr. Fehér irtózatos pillantást vetett rá, ennek viszont Adél nem tudott ellenállni, és végre megtörte a ne foglaljunk állást némaságát. Monsieur elismerése után belenevetett a csendbe. Milánon nem nevetett. Úgy lehordta az ősvezetőmet, hogy a sírva ment ki a teremből. Fehér meg várta az ítéletet, amivel Milánó nem késlekedett. Ha nem akar cserkész lenni, ha nem tetszik neki a normális fülnek szerzett énekszöveg, ha testelelke alkalmatlan, nem kell az lennie tovább. Döntött Fehér helyett, aki arcán átfutott valami sötét derű, amire évtizedekkel később célozhattam volna, mikor érettségi találkozón egy asztalhoz ültetett minden jelenlévőt Lidika, ha megkérdezem, ugyan miért nem fogta be ő is az én kis lovamat a maga szekere elé, mint Korondi, mikor verset kért tőlem, ünnepélyrendezést, azt, amihez Isten képességet adott. Nem talált volna nálam jobb cserkészt, de a pántlika bogozást ki meg be nem nekem találták ki, ha semmivel, de semmivel nem érzékelteti velem, amit Cilivel nyilván azonnal közöltek a pesti központban, hogy hivatalosan a haza visszaszerzésére irányuló bármely mozgalom tilos olyan keretek között, amely más színezetet adhat neki, mint a sport, vagy szelíd összejövetelű közös szórakozás, esetleg hasznos ismeretek elsajátítása háztartási munkákban, egy kis ének, tánc, természet. Ismeret. Megértem én is, és kötöm a bogot, és elmondom, hogy rám számíthatnak, én már ölni is akartam Mihály miatt. De ha nem közlik, nem értem, mit akarnak tőlem. Még mindig nem fogtam fel, mit vétettem akkorát, hogy rám merednek, és nem szól a védelmemre senki. Hogy szólhatott volna? A szabadság, amelyel ma Trianont emlegetjük, akkor még állarcot viselt. A korrekció reménye titok volt. Milánó lezárta az ügyet. Vissza az osztályba, cserkésztagságod megszűnt, iparkodj hazafiatlanságot szégyenét azzal jóvá tenni, hogy türelmesen mindent bevall a szüleidnek, és kérem apád igazoló sorait, hogy hozzájárul ahhoz, hogy cserkész mi voltodat nemzetietlen magatartásod miatt megszüntettük, és ígéri, vigyázz hazafias nevelésedre. Mehetsz. Fehér tanárnőt még pár percre maradásra kérem. Az én életemben minden kétszer történik meg. Először a színén köszön rám a kelme mintája, aztán a visszájával is találkozom. 4 évtizeddel később a megfogyatkozott tanári létszámú és immár államosított intézetben ismét látom fehér tanárnőt, és nem állok vele szóba. A város díszpolgára vagyok. A polgármester kocsija hozott a hotelből az iskoláig. Az arcomat kozmetikus készítette fel a találkozóra. Fehér Kairóban vett ruhámon a Kossuth díj koszorúja. Korondi tanárúrnak nyakába borulok, Kibédi kezet csókol, François a vállamat simítja végig, Rácz rákezd a tiszteletemre átfogalmazott régi dalunkra, Cifra a palota, zöld az ablaka, megjött már a mi Magdolnák, ő a viola. Az osztály körbevesz. Fehér tanárnő átéli, hogy azt mondom neki, jó napot, tanárnő, és egyetlen szót sem beszélek vele. Ebédre már el se jött, mindenki más ott volt. Korondi mellett ültem, ő kevésbé volt lelkes, mint reméltem, és azzal engedett el. Ez ocsmány kis bosszú volt, édes jó Magdám, méltatlan és olcsó. Szégyelje magát. Én néztem rá életemben először nem áradó szeretettel, hanem sértődött hidegebben. Én? Köszönje meg ő, hogy egyáltalán köszöntem neki. Majdnem belepusztultam nemzeti érzéseibe, amelyeket bosszúvá stilizált. Monsieur hallott, amit beszélünk, egy kicsit hallgatott, aztán nagyon halkan azt mondta. Boldog feleség lett, nem? Akik a pályáján gátolták, már nem gátolják. Meddig akar haragudni még, Maser? Margit szegény régen belehalt önmagába. Most kellett volna kibékülniük, mert hát, ha 5 év múlva nem lesz idő. Elfordultam François-tól Kibédihez, részemről eljátszottam a jelenetet, amelynek minden részletét kidolgoztam. 2 centis műszempillám volt, és aranykoturnuszom Rómából. A következő találkozó már hasztalan csináltattam színházi arcot, nem volt kin átnéznem, fehér közben meghalt. Ha átmegyek a még mindig trianoni határon, mindig eszembe jut, ezért a darab földért ölni tudott volna. És rémülten érzem, a harag lehult a hátamról, mint egy súlyosság. Már megtanultam, milyen az eszelős szeretet, amely jóvátételért kiállt, és szenvedésében rátapos buta ártatlanokra is. Nem hiszem, hogy ezt hívná nyelvünk megbocsátásnak, amit érzek, inkább valami olyan, mintha fehér tanárnő szánnivaló alakja lecsúszott volna az emlékhalmaz mögé, ahol az átélt szenvedést őrzi ő is, én is, de már nincs küzdelem, diadal, a kardokat elfette az idő. Mindez még olyan messze van, mint a csillagok. Ahogy tehetem, visszasombolygok az osztályba, ahol Cilinek szünetig kell várnia, mire megtudja saját kérésemre, kicsaptak innen is. De nem engem sajnál, hanem sikolt egy picit, és azt mondja, Jézus Mária, mi lesz édesapával? Én akkor kapok észbe, hogy ebből bizony baj lehet. Égtelen nagy baj. Még az is bekövetkezhetik, ha ráfogják, ő nevelt engem nemzetietlenné, hogy Cilit elveszik tőle. Muszáj, hogy visszavegyenek a csapatba, mondja hazafelé menve testvérem. A mozgalom beletartozik a trianon utáni politikába. Néztem a mondat után. Jól hallom-e? Cilit hallom így beszélni, aki csak dalolni tud. Ha értelmes ősvezetőd lett volna, nem egy bamba nagylány, tudnád, hogy visszatérő ország számára nevelnek bennünket, de nem értesz te semmit. Haj, Dódi! Ez iszonyú, hogy te mindig belesodródol valamibe. hogy nem illesz semmiféle keretbe, sehová. Mi közöd neked a cserkész himnuszhoz, ha rossz? Nem te írtad. A tiéd nyilván jobb lenne, és nem lepketáncról szólna. De te csak azt fogadod el, amit értesz, vagy ha megbíznak a vezetésével. Áruhás tündérkék vagyunk mi, áruhás programmal. Mi leszünk egyszer annak a jóvátevői, amit a nagyok elrontottak, és az ellenség befejezett. Istenem, hát nem mondta ezt nektek soha senki. Az ügy Cili eligazítása révén világossá vált. Ami tragikus volt benne csak az, hogy Cili csak ennyit tudott, a teljes igazságot nem is sejtette. Pedig ahhoz, hogy Fejér tanárnőt megértse, a teljes igazság ismerete volt szükséges. Csak minden elkésett már számomra, és az ő számára is, mire megtudtam, amit minden szülő hallott a délutáni kávézgatások idején a határon túlra szakadt rokonoktól, hogy Fejér tanárnő a Tardonai Egyetem büszkesége volt annak idején, imádott beteges édesapja egyetlen támasza özvegységében. Fejér Margit egyedüli szívszerelme az ország, és miután sose volt ideje fiatalnak lenni, mert a házból eltűnt édesanyát neki kellett pótolnia, Fejér tanárnő a hazát szerette azzal a rettenetes szenvedéllyel, amellyel egy szerelmes asszonya fenyegetett, vagy csonkává metélt a harcból fél lábbal hazakerült vőlegényét, és rátette érzelmi életét egyetlen célra, az integer ország visszaállításának oltárára. Átjött Magyarországra, Pesten egy központi helyen speciális kiképzést kapott, hozzánk nem csak mint matematika tanár érkezett, de mint cserkész parancsnokot vették státusba, és földi érzés, más szenvedés soha nem érintette meg a szívét, szent indulat élt benne, papnő lett egy nagy ügy szolgálatában. Őt döftem én meg. Én, aki ötödikes koromtól védett személy voltam a szemében, akitől sokat remélt, mert Isten szokatlan írói készséggel áldott meg. A számtant, mint a többi ás, nem igen tudtam, de remélte, lassan az ő segítségével majd bepótolom a hiányt, amit a mi haszna szobrászművész Ihász hazafiatlan lazasága okozott. Egy idő múlva majd felrepít engem, sólyom leszek abban a mozgalomban, amiről kijelentettem, hogy unom, nem vállalom. Baktattunk haza Cilivel, anyám már belépésünkkor látta, baj történt, Cili ezúttal nem racsolt, ha meg volt ijedve, kiejtett minden hangot. Dódit kicsapták, mert mindig csak írni akar, nem érdekli a cserkész munka, és Fejér tanárnő nem tudja, hogy Dódinak nem magyarázott meg senki semmit, pedig ha Dódi nem ért valamit, nem vállalja. Vagy azonnal átírja színdarabbá, csak azt matematikában nem lehet, és cserkészetben sem. Cili eléggé megriasztott már, de mindez semmi volt ahhoz képest, ahogy apám az eseményekre reagált. Először láttam életemben összetörni, és azt hittem, elpusztulok a szégyentől, amelyet ráhoztam. Igazán akkor semmisültem meg, amikor erőt vett magán, felállt, magához szorított, és arra kért, bocsássak meg neki. Elképedve kerestem a pillantását. Én bocsássak meg neki? Mit? Hiszen én vagyok a bűnös, én akartam otthagyni valami fontos, ezek szerint leplezett mozgalmat, amely nemzeti mi voltunkban önmagunkat és a hozzánk tartozó elszakított részeket próbálja megtartani. Miért ő kér engedelmet? Én reggel úgy indultam el, hogy lezajlott a karácsony, eljött az új év, Én megleteszem minden plusz terhemet, ami visszafog az alkotástól, és se nekem, se másnak sem használ. Ehelyett alig, hanem akkorát vétettem, hogy ha egyáltalán lehet, nem lesz egyszerű helyrehozni. Apám bánata olyan tömör volt, hogy beleborzattam, míg vádolta magát. Sejtette, hogy nem járok el a foglalkozásokra, csak a nyelvórákra. Azt is, ha van egy csepp időm, verset írok, színdarabot, regényt, esetleg olvasok képtelen könyveket. Ez mind tudta. De nem szólt, mert neki semmi nem volt soha szabad. És pénze nem volt, nem lesz. Az egyetlen, amit rám hagyhat a mániái és a rögeszméi. Héroszok, ősi legendák, szabad alkotó időre való szomjúság, és az iszonyodás bármely közösségtől, amely helyettem és nevemben szavaz, dönt, anélkül, hogy tudnám vagy érteném, mi a titkos célja. Ő a kaszinót is unja, mert nem az ő világa. A tanácsosok belső körét is, mert más volt a felfogása a legtöbb ügyről, de szerencsére ritkán van kocódás közte és mások között. Magát megmentette, maradt az ambíciótlan Szabó Elek, a kultúra naív szerelmese, vágya régen nincs már, célja sincs. Az ő élete voltaképpen megrajzolt körvonal, hibátlan karika. Az ő élete kész. De én most indulok. És hogy indulok? Hány váddal sovány hátamon egy olyan világba, amely sose fog megérteni, és mindig felháborodik, ha nem várt lépésekkel megzavarom a nagy együttes ösztáncát. Meg kellett volna mondanom, hallottam, hogy tessék a cserkészetet komolyan venni. Nem tettem. Most kitesznek. Eddig csak Isten ellen vétettél tiszteletlenségeddel. Ha nem tudod visszakönyörögni magad Fehér Margitnál, mint magyar leszel megbízhatatlan. Arról már nem is beszélek, nekem hogy módosulnak az esélyeim. Szerencsére sosem akartam polgármester lenni. Csak Cilit vissza ne vegyék tőlem miattad. Itt magad leszel, Magdolna, ebben a harcban. Láttam, elfutja szemüvege alatt szemét a könny. Senki nem segíthet neked, ha csak nem később saját szokatlan képességeid. Fehér, ha megbocsát, megúsztad, de ha nem tudod magad visszakönyörögni, mikor legközelebb találkozol vele, nehéz életszakasz vár, ami miatt én vagyok a hibás, mert mióta élsz, hagytalak menni a magad útján.
Szabó Magda Fürelis című regényének 22. részét Bánsági Ildikó olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban!
útján elkísért, most is bennem él. Szívem újjott az én Istenemben, kegyelme átjár, betölti lelkem, életemnek útján elkísért. Jézus a szívemben él.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk! kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtek hely. Szűk ez a párkány, nem fog a csákány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat. Hisz a tűz felem elpuha szélkegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Yeah.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!